Gyerekek elmennek most a gyerekfoglalkozásra. Áldja meg őket az Úr a szolgálókkal együtt. Lapozzatok, kérlek, a Jakab apostol leveléhez, méghozzá az első fejezethez. Jakab apostol levele, első fejezet. Az elmúlt találkozáson beszéltünk arról, hogy a gyülekezet nem raktár, és arról is beszéltünk, hogy Isten új teremtése, az újjászületett hívő ember többre hivatott, mint hogy egy gyüleketi raktár polcán egy darabáru legyen. És ezt megnéztük a teremtés könyvének igéivel, párhuzamba állítva az új teremtés igazságait. Most fogjuk folytatni a második résszel. A gyülekezet kórház is. Ezzel fogunk foglalkozni a mai napon, és majd még egy harmadik alkalommal a gyülekezet, mint kiképző központ került terítékre. Jakab levelének az első részéből, a második verstől fogom olvasni az első rész végéig Isten igéjét. A helyeteken ülve kövessétek Bibliáitokban ti is ezeket az igéket. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szélsodor ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert fel kell a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az életkoronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévedjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra és késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessétek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Amen. Eddig az ige. Az elmúlt találkozáson és az igében is nagyon világosan elénk tárul a világ és ennek a világnak az értékrendje és annak a mulandósága. Bármi, amit ebben a világban megszerezhetsz és megszerezhetünk, semmivé lesz. Istennél a mennyben minden bölcsesség birtokában leszünk. 3-4-5 diplomát is szerezhetsz, rendkívül magas szinten művelheted a szakmádat, amelynek itt a földi létben nyilván lehet haszna, és van is haszna, de az örökkévalóságban, ahol a tökéletes tudás birtokában lesz minden ember, értéktelenné válik, semmivé válik. Lehet vagyont szerezni, pénzt szerezni, bankszámlákat hízdalni, házakat építeni, befektetéseket szerezni, amelynek kétség kívül a földi létben, a földi életben van haszna, de a mennyben, ahol a Biblia képként érzékeltetni kívánva a földi eltorzult értéklendhez képest a mennyei értékrend másságát és végtelen gazdagságát, azt mondja, hogy a mennyben, a mennyei királyságban az utcaköve is aranyból lesz, és aranykövekből építik a házakat. Amiből sok van, az értéktelen. Tehát mindaz, amit az ember a földi létben összetarhál, a mennyei dimenzióban értéktelenné válik. Gondoljatok bele, elmegy bevásárolni, pillanatok alatt több ezer forintot ott hagysz a boltban. Amit hazaviszel, annak nagy részéből néhány napon belül semmi nincs. Amit megeszel, annak egy részét hasznosítja a szervezet, a többi részével most nem foglalkoznék behatóan. De azt gondolom, belátható, hogy ebben a világban minden, amivel rendelkezünk, elmúlik, mulandó, még ha lehet is értéke a földi dimenzió keretei között, szerezhetünk szép emlékeket például, ami azt gondolom, az hasznos egyébként, mert egyedül az emlékeket viszed el, és az emberek pedig elfelejtik az életüket élni a földön, és elfelejtenek olyan emlékeket gyűjteni, olyan értékeket gyűjteni, amelyek megmaradnak számukra a mennyei királyságban. Ehelyett tárgyakat gyűjtenek, és a tárgyak gyűjtéssel foglalkoznak, amiből semmi, de semmi nem marad meg az örök királyságban. Az embernek, aki Isten világát keresi, és Isten világát szemléli, rá kell ébrednie, hogy az örök élet a mennyország mellett van pokol is. És bizony van halál, és a halál után van valóságos élet. Ezzel kapcsolatban olvastuk fel az előző találkozáson a Korintusiakhoz írt első levélből, a 15. részből az alábbi igéket. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztus Jézusban, ki tudja a folytatást, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azaz, ha nincs egy keresztény embernek élő reménység az örök életre nézve, a mennyországra nézve, akkor egy nyomorúságos élete lesz, mert egy csomó mindentől megtartóztatja magát, amelyet az emberek hamzsolnak, és élvezik, és dúskálnak benne. Ő pedig úgy gondolja, hogy hát keresztény ember elkölcsös életet él, nem lop, nem csal, nem hazudik, nem szerez jogtalan előnyöket, amelyekkel az emberek a földön azért szépen haladnak előre. Hát akkor egy nyomorultul érzi magát. Azonban, ha mennyei értékrenddel tehet meg az élete, és perspektívikusan kinyílt előtt a mennyország, az örök élet egészen másképpen szemléli a saját és mások életét. Érdemes a Zsoltárok könyvét olvasni. Emlékeim szerint a 70-es vagy 72. Zsoltárban Ászáv csodálkozik rá az élet igazságtalanságára, majd a mennyei igazságszolgáltatásra, az örök élet perspektívájára. Így folytatja Pál apostol, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Halleluja! Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel a Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik Krisztus Jézusé. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fegyelemséget és minden hatalmat és erőt, mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét, mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. A hívő ember tehát tudja, hogy nem élheti az életét következmények nélkül. A bölcs ember, aki még bölcs is, nem csak hívő, hanem bölcs is, az úgy igyekszik élni az életét, hogy a jövendőre nézve értékeket teremtsen a földi életében. Az előző találkozáson tehát beszéltünk ezekről az igazságokról, amit láttok itt kivetítve a weboldalunkon, a YouTube oldalunkon meg lehet találni az előadást. Kornya Mihállyal kapcsolatban is megnéztünk egy nagyon találó igazságot, és a mai találkozáson pedig elérkeztünk, hogy beszéljünk arról, hogy a gyülekezet hogyan is funkcionál kórházként, hogyan működik a gyógyulás a gyülekezet közösségében, és milyen céllal történik a gyógyulás, mert felfedeztük már az előző találkozáson is, hogy Isten minden céllal alkotott. Ezért amikor újjászült valakit a megtérés és a hit útján Krisztusban a Szentlélek által, akkor nagyon világosan láttuk, ahogy Ádámot teremtette és Évát teremtette az Isten, ugyanígy komoly céllal teremtette újjá az új teremtést, a hívő embert az Isten. Mi okoz lelki betegséget, sérülést az ember életében? No, nyitott kérdés. Mi okoz? Szedjük össze. A bűn, ez a Jolly Joker kifejezés, ez biztos igaz. A részleteiben. Csalódás. Megbocsátatlanság. Sebet fájdalmat. A másik ember, embertársunk. Megbántottság, megbántanak, és fáj nekem. Azt gondolom, így van. Egyik legjellemzőbb betegség forrás az a család. Méghozzá elsősorban az a család, ahonnan jövünk. A származási családunk az elsődleges betegség és fájdalom forrás, hisz mindig az a legérzékenyebb az ember számára, amikor azokon keresztül kap sebeket, akiktől szeretetet, elfogadást várna, akik fontosak az ő számára. Ezért a származási családból többféle fájdalom, betegség, beidegződés, átkok, generációs terheket hordoznak az emberek, amelyek kapcsolatban jó hírem van. Jézus Krisztusban meggyógyulhatunk, meggyógyulhatsz belőle, és az átok megtörik, mert testében vitte föl Krisztus az átkot, a bűn átkát, a fára, és ezért áldás lehet az örök része annak, aki Krisztus követi, azaz meggyógyulhat a bűn betegségéből, és ezekből a rossz beidegződésekből kigyógyítja őt Isten, a mennyei atya, az ő igéje és szent lelke által, felhasználva hathatós és hatékony módon a keresztény gyülekezetet, amely Krisztusnak a teste és teljessége. Krisztus teljes mértékben a földön, az ő egyházában van jelen. Amikor Jézus gyógyító kegyelméről és hatalmáról beszélünk, nem vonatkoztathatunk el az ő egyházától. És igazán az egyházban, a gyülekezetben megjelenik a Krisztus gyógyító ereje és kegyelme, mert ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Korábbi szolgálatokból hoztam néhány emlékeztetőt, ugye néhányótoknak ez új lesz, mert akkor még nem jártatok ide a gyülekezetbe, de például a társfüggőség témát előkereshetitek a hanganyagok között, és érdemes meghallgatni. Azt mondtuk, a család. A család területén pedig egészen konkrétan beszéltünk arról, hogy vannak rosszul működő családok, rosszul funkcionáló családok. Az egyik rosszul működő családtípus, amikor a családon belül elkülönülnek az emberek, elkülönülten élik az életüket. Mindenki éli a maga dolgát, maga kis életét. Nem tudnak egymásról. Nincs kölcsönhatás, nincs kommunikáció a családban. Mindenki a maga kis fakjában éli az életét. Maga kis laptopja, számítógépe vagy telefonja előtt, maga kis világában, maga kis életében valódi kölcsönös kommunikáció nélkül. Ez egy beteg családmodell, aki ilyen beteg családban nő fel, az nyilván nem tanult meg konfliktus kezelni, megosztani dolgokat, nem érti azt, hogy mit jelent az, hogy nyitott, egymással törődő családban élni. Ezért nagy szükség van arra, hogy ebben segítséget kapjon. A generációs szakadékok, beteg családmodell, miképpen egy gyülekezetben is beteg gyülekezet az, ahol el vannak szakadva egymástól a generációk. Tehát a Biblia generációk közötti kapcsolódásról beszél. Az egészséges családban megvan mindenkinek a szerepe és a helye, de van kommunikáció, kölcsönhatás, kapcsolat a különböző generáció között, gondolva nagyszülőkre, szülőkre, gyermekekre, a nemek tekintetében, unokákra, az egészséges családban megjelenik ez. Aztán a nemek közötti szakadék nem a szerepekben élik meg a dolgokat, hanem vannak kasztosodás, a férfiak kiközösítik a nőket, mi férfiak tartsunk össze, ez nem a nőknek való dolog. Nem egy csapatmunka, csapatjáték van mindenki a maga szerepében. Összeolvad páros, össze van olvadva az anyós a lányával, vagy a fiával, a tágabb családban, beteg kapcsolat eredményez. Ők megbeszélnek dolgokat. Naponta telefonon hosszasan ecsetelik, értékelik a dolgokat. Szellentett a gyerek. Pellenkát cseréltem. Most ilyen volt, most olyan volt. Most büfizett, most nem büfizett. Össze vannak kötődve, kapcsolódva. Elvonja az életerőt a saját családjuktól. Ez a beteg kapcsolódás. Aki ugye ilyen kapcsolati dimenzióban nőtt fel gyermekként, ezt a mintát látta. Nyilván kell segítség neki, hogy meggyógyuljon belőle. Anyák napján azt gondolom ez a téma különösen is aktuális. Aztán a domb királynője modell, amikor valaki körülforog az egész család. Jaj, csak őt meg ne bántsuk. Az ő kedvétől függ az egész családnak a kedve. Ha neki jó kedve van, most jó napunk van. Apa, most jó kedve van. Most jó napunk van. Apa, most nem részeg. Ó, de jó. Most végre lesz egy olyan karácsonyunk, amikor tényleg ünnepelti a karácsonyt. Mert nem rúgott be apa. Most anya nem cirkuszol. Na végre, most látom, mosolyog. Na végre, de jó, nagyon jó napunk lesz. Ugye, Dom király, ugye, csendes diktátor. Nekem mindegy. Nekem nem számít. Én nem is számítok. Hagyjuk. Jó, jó, hagyjuk. Ugye? Hiába keresik a kegyeit, ő bosszút áll. Csendesen uralkodik, de nagyon alamuszi, alátoskodó módon, mégis mindig azzal, amit ő akar. Gondoljatok bele, aki ilyen mintát hoz magával, férfiként vagy nőként, a családjába, a kapcsolataiba, gyülekezeti kapcsolataiba. Milyen fontos, hogy meggyógyuljon ebből, különben felemészti a barátságait, felemészti a testvéri kapcsolatait, felemészti majd a házasságát. Ha nem gyógyul meg, szükség van gyógyulásra. És a család bűnbakja, ugye kifognak valakit, akit okolnak mindenért, ami a családban történik. Apád a lúzer, azért vagyunk így, mert az ilyen apád, olyan apád, és akkor az egész család az apád szidja, és akkor mindenki egyetért benne, hogy apám a lúzer. Jól van? Apa meg beáll ebbe a lúzer izébe, megissza a sörét, elszi a cigijét, megnöveszti a pocakját, és megnézi a meccset, aztán senki nem foglalkozik senkivel. Nyilvánvalóan ugye, hogy nem ez az egészséges családi kapcsolat, ahol egy kölcsönösség van, egy kölcsönös tisztelet, egy szeretet van, őszinte kommunikáció van, hibázni lehet anélkül, hogy retorziótól kellene, indokolatlan, aránytalan retorziótól kellene félnie az illetőnek. Jézus Krisztusban az új teremtés által van lehetőség meggyógyulni ezekből egy új gondolkodásmódra, egy új fajta életberendezkedésre eljutni. És csak röviden a következménye egy rosszul működő családban való felnövekedésnek, ugye először is ennek nagyjából annyi, ha valaki talál ilyen elemet, hozzon már nekem. Ugye a családban, amikor az elsődleges stressz okozó személy, aki a problémás személy, az okozza a balhét, a bajt, itt lehet egy, látjátok a másik oldalon, egy függőségben lévő személy, alkoholfüggő, szexfüggő, internetfüggő, játékfüggő, negatív hozzáállás mutat, munkaholista, munkafüggő, a döntéseit mindig a munkahelye, a munkája, a főnöke határozza, meg nem tud nemet mondani, és ebből fakad a családban a baj, a feszültség. Aztán ott van a társfüggő személy, aki kompenzál. Megpróbál helyre tenni a dolgokat, túlélni a dolgokat, élhetővé tenni a dolgokat a családban, hogy működjön a család, hogy túléljük a konfliktusokat. És a társfüggő gyerek az egyensúly helyreállítása érdekében bizony szerepeket játszik el. Belép a szülők közé, belép a szülők konfliktusába, és megpróbálja vagy magára terelni a figyelmet, vagy kivenni az élét a konfliktusnak. Így lesz belőle a gyermekből kis hős, aki sikeres akar lenni a sportban, a tanulásban, úgy lép fel, mint aki az eminens, és tudja, hogy ha valamit elér, valamiben sikeres lesz, akkor ráfigyelnek. Akkor nem a konfliktus van a családban, legalább addig ő van középpontban. És rájön arra, hogyha ez a kis hős szerepben tűnik fel, akkor a figyelmet magára tereli, és nem lesz feszültség, probléma a családban. A kis bohóc, aki állandóan poénkodik, amikor felnő is, akkor is nincs egy komoly pillanata. Nem tud normálisan, komolyan kommunikálni, beszélni, mindig bohóckodnia kell. Mert megtanulta a családban, ha bohóckodik, akkor nevetnek. Végre nevetnek, nem veszekednek, nem egymást szidják, nem egymással foglalkoznak. A segítő felnő, a segítő típusú gyerek mindig besegítene, segítene, tenni akarna, és felnőtt korában is a segítő szakmákat választja, megnyomorított lelkéből, és nem keresztény, szabadságból, Krisztusból vett szabadságból, amelyben van lehetőség szabadnak lenni, és azt mondani, ezt már nem tudom vállalni. Ez már az egészségemet kockáztatná, ez már az életemet kockáztatná, nem tudom vállalni, és szabad arra azt mondani, hogy nem. És ugyanakkor őszinte, krisztusi szeretetben és önzetlen módon cselekszik. Nem vár jutalmat az emberektől, mert szabad a lelke, szabad a szíve. Krisztusban meggyógyulhat ez a személy is. A szülő szüleje, amikor egy gyerek egy válás után, vagy hát nyilván egy olyan családban, ahol nem válnak el a szülők, de együtt élnek, de gyakorlatilag nem funkcionálnak a szerepekben jól az anya vagy az apa. Ezt a gyerek belép, vagy bevonják, és olyan döntésekben kérik a tanácsát, vagy osztanak meg a dolgokat vele egy tinédzser gyerekkel, amire ő nincs felkészül, se élettapasztalata, se érettsége nincs. Ezért olyan terheket raknak rá, amelyeknek hordozására ő képtelen. Ezért később is hajlamos arra, hogy magára vegye, felvegye azokat a terheket, amelyek nem az ővé, nem neki kell hordozni. Nem tud elvonatkoztatni például egy alkoholista szülőtől, úgy érzi, hogy neki kell megmenteni. Már felnőtt, már rég nincs otthon. Nem tud szabad lenni attól, hogy van egy önálló személyisége a szüleinek, önálló döntésképessége van a szüleinek, és igazán el tudja dönteni, hogy mit akar az életben. És nem nyomoríthatja meg a gyerek életét egy szenvedélyfüggő, egy szenvedélybeteg szülő, ha egészséges és Krisztusban szabad, hanem tud egyenes lenni, azt mondani, figyelj, tudod neked segíteni abban, ha változni akarsz. De ha nem akarsz változni, azt tudod magadtól is. Ahhoz nem kellek én. És nem engedem, hogy tönkreteted az én életemet, meg a családom életét, hogy tönkreteted a családunk életét. Az édesapám vagy az édesanyám életét. Vagy az anyukám életét, ha nagyszülőről van szó. Vagy apukám életét, nyilván attól függ, hogy honnan érkezik ez a fajta beteg kapcsolat. Aztán magára vehet a gyerek, hogy ő bűnösnek érzi magát. Azért van probléma, mert ő van. Legjobb lenne, nem is lenne. Értjük ugye az ördögnek a munkáját, ilyenkor sodorja az értéktelenségbe, az önelvetésbe a gyermek életét, és egészen az öngyilkosságig hajszolhatja az ellenség, a gonosz, a gyermeket, és milyen felszabadítás, amikor megtér, újjászületik, és megérti azt, hogy minden ember a saját életéért felel az Isten előtt. Ő csak az ő életéért felelhet. A szülő a saját életéért. Mekkora szabadítás, és ez az isteni erő, segítség lehet, valódi segítség lehet aztán a függőségben lévő családtag számára. Fekete bárány, vagy pótházastársról, ugye beszéltünk, a fekete bárány ugye a gyerek rossz viselkedése. Meglepően rendetlen a gyerek, rosszalkodik. Miért? Mert a rosszaságával a figyelmet magára akar irányítani. Nem jelenti azt, hogy a gyereked rossz, akkor ti beteg család vagytok, azért a gyerekhez hozzátartozik a bolondság is, ezt ne felejtsd el. Tehát nem feltétlen minden rosszaság jelent, hogy most nagy baj van a családodban azért. De onnan érdemes figyelni a gyerek abnormális viselkedésekor, hogy a családunkban jól működnek-e a dolgok. Nem-e kompenzál a gyerek valamit? Nem-e magára akarja vonni a figyelmet, mert nem törődnek vele? Nem hallgatnak rá? Nincs idő rá? Úgy érzi a gyerek, hogy magára kell irányítani a figyelmet. A szülők veszekedése miatt esetleg. Addig sem veszekednek. Addig is rám figyelnek. Nem is kívánom minden aspektusát ennek felsorolni, hisz akinek esetleg érintett a család élete ebben, az úgyis fogja tudni. A társfüggő személy, általában házastárs, megpróbálja megmenteni a függőségben lévő személyt. Így áldozattá válik. És ugye a kettő között pedig nincs bizalmi kapcsolat, és a bizalom hiánya a valódi kapcsolat lehetőségét is gátolni fogja. Tehát néhány szóban ezekről a terekről, életterekről és élethelyzetekről, szituációkról, amelyből jövünk, és megtérés, újjászületés után gyógyulásra van szükségünk. Hogyan is használja Isten a gyülekezet közösségét, mint Krisztus testét a gyógyulás folyamatában? Te emlékeztek rá, hogy az előző témát, amikor elkezdtük a sorozatot, két bizonyságtételt hallgattunk meg, akik elmondták, hogy a hátterükből hogyan jöttek ki, hogyan gyógyultak meg, gyülekezetünk, hogy használunk egy lelki gyógyulás hétvégét és anyagot, és ebben próbálunk segíteni a lelki sebekből gyógyulni, és az igazságban, a Krisztus igazságában, Isten igazságában felnövekedve megerősödni. És két ilyen bizonyságtételt hallottunk legutóbb, akik elmondták, hogy ők hogyan élték meg éppen a lelki gyógyulás kapcsán a gyógyulást, a szabadulást. És az elmondottakon kívül persze sok mindent mondhatnénk még a romlott emberi természetből fakadó kapcsolatmegromlást, ami fájdalmat okoz, a bűnös természetből való fakadó életvitel, életvezetés, a traumatikus élethelyzetek, amelyek baleset, súlyos veszteség vagy betegség okán lépnek fel egy életben, nyilván megsebződik, megsérül, nehezen tudja feldolgozni a csalódást abban, akitől szeretetre törődést várunk, ugye ezt említettem. Akár lehet ez jogos várakozás, vagy nem jogos várakozás, és a csalódást nem feltétlenül csak akkor éljük meg, amikor olyan ember utasít el bennünket, akiktől joggal várunk. Lehet, hogy nem is jogos volt az elvárásom. Nem is volt reális az, amit vártam valakitől, és de mindenképpen megjelenik a csalódás. Istenre alkotott hamis kép, és a vallásos megtévesztés, és ebből fakadó kényszerek szintén sok fájdalmat és sebet okoznak az életben. No, tehát a gyülekezet közösségében megélhető gyógyulás. Az első gondolat, tehát így vezetném be, Dávidnak egy gondolat, ez lelkembe erőt öntöttél. Ez egy csodálatos ígéret, egy csodálatos igazság. Isten szelleme, mint Isten személye, a felé forduló szívébe erőt, bátorítást, életerőt önt. Dávid erre írja fel a figyelmet, hogy átéltem azt, hogy ez erőtlen, csügget lelkembe, szellemembe betöltöttél életerőt, vitalitást, mennyei erőt. És ezt gyakran megteszi Isten a gyülekezet közösségében veled. Ha nyitott szívvel őszintén keresed őt, megragadod az ő jelenlétét, kereső szívvel, Isten kereső szívvel jössz az Isten tiszteletre a gyülekezet közösségébe. Én azt gondolom, már ma itt a dicsőítés alatt, vagy a bevezető gondolatokat hallgatva is átérhetjük azt, ezt az Isten keresésre való válaszát, Isten szelleme által erőt öntött a lelkünkbe, a szellemünkbe az Isten. Már az is jelentős előrelépés lehet, amikor valakinek a lelke csügget, vagy megnyomorított, vagy beteg, amikor olyan döntést hoz, hogy nem elhúzódik a gyülekezet közösségétől, hanem elmegy. Isten keresve megy el a gyülekezet közösségébe. Ez egy jelentős, nem szabad lebecsülni, nem kiskaliberű döntés egyébként, amikor az embernek a lelkében nagy háborúság van, az erőtlenség, olyan, úgy érzi, mint a szétfolyt valamint csiga a napon. És erőtlen, tehát nem érzi magában az isteni erőt. Szóval azért, és még ha ráadásul problémái, baja is vannak, ami mint a púpa hátán, úgy hiányzik még másokkal találkozni. De amikor van benne megértés, az Isten akarata szerint, hogy lelkembe erőt öntöttél, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy ezt az élet erőt, amely az újjászületett embernek áldása, mert közösségben van az élő Istennel, megnyíltak az ég eresztékei, csatornái, a szellemi erőforrás. Mert új teremtések vagyunk. És ez a szíve, és meghozod ezt a döntést. Meg fogod tapasztalni, amit Dávid megtapasztal. Így szól a 138. Zsoltár első versétől. Dávid, magasztalak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad éneklek, leborulok szent templomodban, azaz elmentem, elmegyek jelenlétet helyére. Elmegyek az Isten tiszteletre, elmegyek a közösség alkalmára. Leborulok szent templomodba, magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. És a héberben a nefes kifejezés van, a nefes kifejezést először a teremtéskor olvasod. Amikor azt írja az ige, hogy így lett az ember élő lélekké. Úgy emlékszem, nefes szájá élő lélekké. Az életnek szelleme által, ugye a Szent Szellemet nevezi a Biblia az élet szellemének. És az élet szelleme által élővé válik az ember szelleme, lénye, lényege. Ugyan, mindig mondtam ugye, hogy a új teremtéssel kapcsolatban, amiről itt az új életben, a táplálkozásban, a kapcsolatrendszerben szól Jakab, mindig azt mondtuk, hogy megérteni úgy fogjuk, ha látjuk a teremtést. És azt mondjuk, hogy új teremtések vagyunk, akkor ezt a halált felváltotta az Istentől való élet bennünk, és ha felváltotta az Istentől való élet, akkor erre az életre joggal vágyakozhatunk, ezt az életet joggal kívánhatjuk, ezt az életet szabadon kérhetjük. Dávid azt mondja az Ószövetségben, kedveseim, az Ószövetség időkben, hogy kiáltottam hozzád, kerestelek téged, jöttem hozzád, és ne feledd el, ez egy nagyon fontos szellemi lelki állapot. Nem az, ne arra koncentrálj, mi lelki állapotban vagy, hanem arra koncentrálj, amilyen lelki és szellemi állapotban kerülhetsz az Isten kegyelméből. És akkor nem a csüggedés kerít hatalmába, nem a lehetetlenség gondolata kerít hatalmába, hanem a reménység, a hála birtokolja és uralja el a lelkedet, a gondolataidat. Mert minden héten lesz olyan, ami miatt a lelked elcsüggedhet. Minden vasárnap, amikor készülsz a gyülekezetbe, lesznek olyan dolgok, amit azt gondolod, másképp kellett volna. Bárcsak azt mondanám nektek, hogy nem lesz ilyen. De mindig lesz. Majd a mennyországban már nem. Ezért vágyakozunk oda? Mert ott minden tökéletes lesz. Azt mondja Timóteusnak Pál, 2 Timóteus 1.7, mert nem a félelemnek a szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Nem a mámor, a bódultság, a összevisszaság, a kuszaság szellemét, a józanság szellemét. És aztán hadd hozzam az Emmausi tanítványoknak a tapasztalatát ide, Lukács evangélista írja le ezt, amikor Jézus feltámadása után, még a pünkösdi időszak előtt, ugye 10 napig Jézus jelen van, és feltámadása után az Emmausi tanítványai, a szélesebb tanítványi körbe tartozó testvérek, mit várjunk tovább Jeruzsálemben? Nem fog itt már semmi történni. Nézzem ennek a sok csügget képét. Nézzem Péternek ezt a keserű ábrázatát. Nézzem Tamást, hogy vakarja a fejét és hitetlenkedik. Ó, nem nézem én ezeket. Megyünk haza. És mennek hazafelé, panaszkodnak. Jaj, de rossz nekünk. Meghalt Jézus. És melléjük lép Jézus, a feltámadott. És hát mondják nekik, hogy mit vidámkodsz? Egyedül te vagy itt, aki nem tudod, mi történt Jeruzsálemben. Nem tudod, hogy meghalt a mi Urunk. És akkor Jézus türelmesen, a feltámadt Jézus, elkezd velük beszélgetni. És elkezd az írásokból magyarázni nekik, hogy hát ennek így kellett történnie, de nem maradt a sírban, hanem feltámadt és él. És akkor ekközben történik velük valami. Azt mondja Lukács 24.32-től, ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Milyen ereje van az Isten igének, ugye? Isten igének szent szellemtől való hirdetésének. Milyen ereje van az ember életére szellemére nézve. Még abban az órában útra keltek, és visszamentek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket, akik nem mentek haza. Hanem volt egy ígérete Jézusnak, azt mondták, jó, el fog jönni a Szentlélek, várjuk meg. Nem tudjuk, mi lesz, nem tudjuk, hogy lesz, de várunk. Várunk az Úrra, hogy cselekedjen valamit velünk. No, maga a kifejezés, a hevült a szívünk, tanúságos, ugyanis a szerkezete passzív, azaz nem magukkal csináltak valamit, hanem Jézusnak a beszéde tett bennük valamit. Azaz, azt mondja az ige, hogy lángra gyújtotta a szívüket. Felhevítette a szívüket. Láttatok már olyan vasat, ami magától felhevült? Hát nincs olyan. Bele kell tenni a tűzbe, nem? Ezért a lelked, a szíved sem tud felhevülni magától. Az önmagában halott. Az Isten szelleme keltette életre. És az élet szelleme adja bele az életet a te szellemedbe. És amikor így jössz az Úrhoz, és eljut hozzád, ugye Jeremiás, most már harmadik alkalommal mondom, ha eljutott hozzám igéd, én élveztem igéd, vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt. Ezt élték meg ezek a tanítványok, mint amit Dávid is átél, hogy lelkembe, szívembe, szellemembe, ugye nefes, erőt öntöttél. Aztán beszélünk el az élő és őszinte kapcsolatokról, amelyben gyógyít az Úr, gyógyít Jézus Krisztus a keresztény közösségben, a testvéri közösségben. Ne maradj egyedül, senki nem tudja helyesen megítélni az életét egyedül önmaga. Szüksége van visszajelzésekre, vagy éppen segítségre, bátorításra. Keresd a kölcsönösen építő kapcsolatokat. Ne pióca legyél, aki mindig leszívja a mások erejét. Ne olyan ember legyél, aki egy beteg lelkű ember, aki csak arra foglalkozik, hogy őt meghallgassa mindenki. Amikor mindent elmondott, nem is érdekli a másik. Alkalmanként ez előfordulhat, mert szükségünk lehet rá. Amikor mi kijöntjük a szívünket, mert bajban vagyunk. De ugye nem egészséges kapcsolat, ahol mindig csak téged hallgatnak. Te meg nem érdeklődsz a másik ember felé. Keressük a kölcsönösen építő kapcsolatokat. Adjunk és fogadjunk támogatást, segítséget, imádságot. Úgy is lehet valakin segíteni, hogy a Szentlélek által imádkozol érte. Eszedbe jutatja a Szentlélek, hogy imádkozz érte. És engedsz a Szentléleknek. És elkezdesz érte imádkozni. És Isten ereje működésben lép az életre nézve. Házasság kapcsán szoktuk idézni az alábbi igéket a példabeszédből. A megmelegszíket kihagyom most. ketten fekszenek az ágyba, egyik fázik, a másik megmelegíti. Most ezt a meleg témát hagyjuk, mert ugye szeretném kiszélesíteni ezeket az igéket a testvéri kapcsolatokra, ezért nézzük a két igét, amit a házasságkötés kapcsán többször említve van, de érdemes tágabb aspektusokból, családi kapcsolatokból, keresztény családi kapcsolatokból, testvéri kapcsolatokból szemlélve is figyelni rá. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. Milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy föláll. Hanem lehet olyan, amikor szüksége van arra, hogy felemelj engem. Azt tudom mondani neked, kedves férfi testvérem, ha még nem vagy nős, nősülj meg minél hamarabb, ha erre hívott el az Úr. Ne vacakolj annyit. Most könnyen beszélsz, hát tudom, én nős vagyok, hát persze könnyen beszélek. Na, de az én is megharcoltam annó ezt a dolgot. És ha téged meg megkérne, kedves nőtestvérem, azért ne mondj egyből nemet. Mert a házassága, hogy kiválasztom, még lehet azt kéri meg a kezedet, aki ezt hozzá kell menjél. Hát, hogy fölemeljen, érted? Vagy te emelt fel őt? Csak azért mondom nektek, mert nekem gyakorlati tapasztalatom az áldás a házasságban. Ahogy tud működni ez az ige, mondjuk a házasságban. De nem csak a házasságban, mert átélem baráti kapcsolataimban. Testvéri kapcsolataimban is ezt az áldást. Nagyon sokat jelenthet egy telefonhívás valakinek. Egy igevers elküldöd. Egy megemlékezés. Erőt adhat, erőt önthet. Örömöt hozhat az életébe. Igazam van? De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. És látjátok az ördög milyen ravasz, és mennyire ismeri az igét. Mit csinál a lelkileg megterheltel? Megpróbálja lehető legtávolabb taszítani a testvéri közösségtől, a gyülekezet közösségétől, hogy ne legyen senki, aki felemelheti, vagy segített rajta. És példabeszélek 4-10 volt, és a 12. versben pedig ezt olvassuk, az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. És ugye, te házasságban alakozó kijelentés, de értsétek meg, hogy itt például egy testvéri kapcsolatra is vonatkozik ez. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Tehát azok a szövetségi kapcsolatok, amely gyülekezet közösségében a testvéri kapcsolatokat jelentik, amely az Úrra nézve jön létre. Krisztusra nézve ér egy barátság, egy testvéri kapcsolat, vagy közössége. Szóval beszélnem kell a gyülekezet közösségében megnyilvánuló Isten atyai intéséről. Fenyítéséről, neveléséről. Pál az úrvacsorával hozza kapcsolatba, amikor erről így ír, az 1 Korintus 11.31-től, mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Na, nézzük a fázisokat, amik ebben az igében felsejlenek előttünk. Az első fázisa a távolodásnak, amikor Istentől való eltávolodásnak, amikor érzékeljük a lelki állapotunk romlását. És az ige fényében önvizsgálatot tartunk. Ugye erről beszélt az ige. Életünket visszaigazítjuk a megtérés által Isten atyai szavához. Ilyenkor a Szentlélek ösztönöz és visz az igéhez, a testvéri közösséghez bennünket. Ez az első fázis, amikor hát meggyengültem egy kicsit. És a Szentlélek úgy jelez, ráébredek, hogy nem vagyok olyan jól lelkileg. Ismerős? Ismerős. Nem vágyok úgy az ige után, és érzem, hogy nem vagyok olyan jól. Hát szóltam, hogy nem vagyok toppon. Kétségkívül nem abban az állapotban, hogy meg vagyok telve úgy az Isten lelkével, az élet erővel, hogy mást is tudjak még bátorítani. Még nekem is alig van. Ráébredek. Nem más mondta, felismerem. És a Szentlélek visszavisz az igéhez a forráshoz. És megtérek, amiből kell. Visszafordulok, odafordulok Istenhez. A második fázis, amikor elmarad ez a megtérés, és a rossz irányba haladás elhúzódik, ennek következtében áldatlan állapotba kerül a hívő ember. A dicsőít és a szolgálat, az imádság, az igeolvasás nehéznek tűnik. A lélek passzív, bénult állapotba kezd kerülni. Efelé halad. A Szentlélek megszomorodik benne, mely szomorúság erőtlenséget eredményez szellemében, így lelkében is. Így próbál segíteni az Isten, az Atya, a Szentlélek, hogy fölocsodjunk ebben az élethelyzetben. Azért engedi ezeket a fázisokat meg az életünkben, hogy ráébredjünk, hogy nem jó úton haladunk. Meg kell állni, meg kell fordulni, meg kell térni. És Isten atyai szeretetéből gyógyítani akar bennünket. A harmadik fázis, amikor valaki tevőlegesen bűnbe esik. Eltávolodik Istent, és vétkezik, bűncselekszik. Melyen keresztül a sátán és démonai nyernek életének bizonyos területei felett hatalmat. És elkezdik gyötörni. Ennek folyamányaképpen démoni erők befolyása alatt csapások éri, kár éri a személyét, az életét, mely elevenen érinti őt. Úgy érzékel, Isten nem szereti őt, pedig éppen ellenkezőleg. Azért engedi meg Isten az életében ezeket a dolgokat, hogy felébredjen, ráébredjen, hogy nem jó úton halad, nem jó felé megy. És ebből időben megtérjen, és ne menjen tovább a pusztulás útjára. Ha ez az állapot is elhúzódik az ember életében, akkor megjelenik az életében az átok. Ezt vonzza, bevonza az átkot az életébe a bűn elhúzódása és a démoni tevékenység. Nem feltétlen anyagi területen jön. Ismerek olyan embereket, akik elfordultak az Úrtól, és anyagilag nagyon jól ment nekik. Viszont romokban van a családjuk. A kapcsolataik, a házasságuk. Ha elhúzódik a dolog, az átok megjelenik a gyermekeken. A gyermekek életében. Ez az átok lesz az örökségük. Ezzel az átkozott teherrel indulnak az életbe. Nyilvánvaló, ha keresztény emberekről beszélünk, akik a bűn állapotába visszamentek, a gyermekeik életében azt fogják eredményezni, hogy nincs ereje az Istennek diadalmat adni a bűn felett. Egy hamis, erőtlen Istent látnak a szüleik életén keresztül meg. Isten akarata az, hogy ebből megtérjen az ember. Hogy az új életnek az erőforrásai töltsék be a szívét. És éljen azzal az élettel, amely az Istentől való élet. A Szentlélektől való élet. Isten, mint megtért újjászületett embert, atyaként nevel bennünket. A zsidókhoz írt levélben a következőt olvassuk. Ezért tehát mi is, 12. rész első versétől. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellegge vesz körül, olyan sokan, a vérig is, Márti halált halva is kitartottak az Úr mellett, oly mértékben megtapasztalták Isten mindent átható szeretetét. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. És a bennünket megkörnyékező bűnt. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, a vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak, mert a fiak ugye fenyítésben részesülnek, hogy visszatereljük az Isten. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Megedződni, megint csak egy olyan kifejezés, passzív alak ez is, az eredeti szövegben, azaz nem te csinálod, hanem veled csinálják. Egyébként pedig, és Józsefre néztem, és eszembe jutott, azt is jelenti, hogy edzeni. Rendszeresen történik valami, amitől edzett leszel. Megedződik, azaz a fenyítés, az nem egyszeri esemény. Az Isten atyai nevelő munkája, az nem egyszeri esemény. Ezért van az, hogy átélünk olyan tapasztalatokat, amikről most itt beszéltem nektek. Ezért van az, hogy nem vagy mindig kirobbanó és toppal lévő formában, mert ha így lennél, nem ocsúdnál fel a rossz és romlott dolgaidból. Vagy én. Ezért az Isten atya, és fenyíteni fog, nevelni fog olyan mértékben és módon, amiből tanulunk, hogy a világgal együtt el ne vesz, és el ne vesszünk, hanem megmeneküljünk, és megmaradjunk az Úr útján, sőt, növekedjünk, gyógyuljunk, szabaduljunk, változzunk. Így folytatja Zsidó 12:12-től, ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Egyenes ösvényen járjatok. Ne össze-vissza. Hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Tehát akinek olyan dolgok vannak az életében, amilyen kis bicebóca, még nem működik úgy, de az se, ennek ez határozza meg az életét, hanem ebből meggyógyuljon, helyreálljon. A Példabeszélek 3:7-ben olvassuk, ne tartsd bősnek önmagadat, féljed az Urat, kerüld a rosszat, gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, egész jövedelmed legjavából. Ugye ki imádja az Urat, annak életének minden területén ez meglátszik. Az anyagi javakkal való bánásában is meglátszik. Azt mondta egy lelkipásztor bácsi, hogy az adakozásából valakinek meg lehet mondani, hogy mennyire szereti az Istent. Nézzétek meg a özvegyasszonyt, nézi Jézus az adakozókat, és figyelte ki, hogyan adakozott. Nem volt tabu téma. És nézte ezt az özvegyasszonyt, aki a két fillért odaadta vagyonából, azt mondja, hogy mindent odaadott, mert azt mondja, benne a szívét adta oda. Azt mondja, na ez adakozott. És ugye mennyire így van az Isten félelem, Istennek a szeretetének a fogadása, a tapasztalat, Istentől való élettapasztalata, hálaadás szül az emberben, adakozó lelkületet szül az ember életében. Akkor bűségesen megtelnek csűrei, tehát áldás jön az életedre, ez a túlcsódolás, és mustárad sajtóidból, az Úr intését megnevest, fiam, és dolgálását meg ne utáld. Nem mondd azt, hogy már megint. Hát nem lehetne már kihagyni ezt, hogy ne érezzem ilyen pocsékó magam. Hát nem. Azért érzed ilyen pocsékul magad, hogy megtérj. De nem kell, hogy ilyen pocsékul érezd magad, és ebben maradj. Hanem keresd az Urat, és mindjárt megnézzük ezt az igét, amit ki van írva. Meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja. De mint apa a fiát, akit kedvel, nem agyonütni akarja, hanem nevelni. Isten gyógyító kegyelmének eredménye van az életünkben. Nem véletlenül gyógyít az Isten. Mint mondtam, céllal teremt újjá az Isten. Ugye az első emberpár céllal teremtett az Isten. Nem céltalan az életünk. Az új életünk sem céltalan. Mint hogy a mennyországban sem lesz céltalan az életünk. Nem csak egy ilyen lebegés lesz. Minden funkciós feladat nélkül. Míg egy funkciók feladataink lesznek, egy-két dolgot már látunk az igéből is, amit kell tudnunk. A többit meg úgy sem tudjuk elképzelni sem. Többit ilyen örökké élni, tér és idő nélkül létezni. Fogalmam sincs, hogy ez milyen lesz. Még elképzelni sem tudom. Ugye ez már elméleti fizika. Mármint ha világi tudományok kategóriába akarom hozni. Ezt azért jött eszembe, mert majd a következő témánál hozok egy ilyen elméleti fizikai képet. Nem kell megérni senkinek. Jövő héten majd Erik Berett professzor, ő majd más kategória, én azért nem ilyen mélységben fogok erről beszélni. No, mit mondom 2 Mózes 15:26-ban az Istenről az ige? Ezt mondta, Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és azt teszel, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül, a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Emlékeim szerint ez Jehova Raffa. Ez a kijelentés, ha jól emlékszem, itt hangzik el először, de majd utána járhattok. Tehát Isten, amikor kijelenti magát, Istennek egy neve, azt mondja, én az Úr vagyok, a gyógyító, azaz a gyógyító Isten vagyok, Isten nevei közül az egyik, az, hogy ő gyógyító. És itt az a Hóseási ige, amit kivetítve is láttok, jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz. Mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Menjünk az Úrhoz, keressük az Urat. Két nap múlva életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ugye ez a Krisztusnak a előképe, a feltámadás reménységének igéje ez. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, ugye az áldásnak az esője, mely megáztatja a földet. Isten Krisztusban szabadító és gyógyító kegyelmét kínálja fel, hogy felszabadítsa a hívő, újjászületett embert, azért, hogy képessé váljon arra, hogy Krisztusban a Szentlélek által betöltse küldetését, megfussa életpályáját, amire újjászülte őt az Isten. Krisztus áldozata, annak nagysága megmutatja az egy lélek értékét, a te életednek értékét. Gondoljatok bele, Jézus Krisztus súlyos áldozata, az Isten áldozata. Érted történt. Személyesen érted történt. Mit gondolsz, ha az Isten a legdrágábbat odaadta, érted, akkor csak azért akarna meggyógyítani, hogy aztán kikerülj a kórházból, és aztán eltengeted az életed, egy középszerű életet, és nem lesz semmi az egészből. Elhiszed azt, hogy Isten ezért mentett meg téged, ezért szült újjá, hogy egy semmit mondó életet élj a földön? Ez lehetetlen. Ha ilyen értékesnek tart téged az Isten, akkor igenis van küldetés, és van célja a te életednek is ezen a földön. És amikor Isten dicsőségét keresed, a munkahelyeden, a tanulmányaidban, a kapcsolataidban, a szolgálatodban, a pihenésedben, Isten dicsőségét keresed, akkor elkezded a mennyei életet élni a földön. Szabadon! Nem jelent ez, hogy nem kell pihenni, de a pihenésedben megtalálod azt, hogy Isten dicsőségére fogsz pihenni. Ugye lehet pihenni úgy is, amikor fáradtabb vagy, mint előtte. Pihentetek már úgy? Én nekem már sikerült. Borzalmas, hogy mennyire bolondok tudunk lenni. Hogy el tudunk pocsékolni időket. Pihenek. Na kösz. Jobb lett volna, nem pihentem volna, igaz? De azt, ha asszol egy jót, olvasol valami jót, szerzel valami lelki élményt, ami tiszta, szent, igaz, jóhírű, nemes és dicséretes, hogy a szűrő, benne van a Filippi levél, Ben Pál apostol, hogy az elénk tárja, akkor igenis megfrissítheti az életedet, a lelkedet. Akár egy színház élmény is. Egy zene, egy szép zene, amiben gyönyörködsz az Istenben, hogy milyen csodálatos, milyen hangokat, talentumokat adott az Isten. Egy versben, egy másik ember szemében, arcában, a teremtett világban oly sok mindenben lehet felfedezni az Istent. Gyönyörködni az Istenben, Isten dicsőségére élni. Nem jelenti azt, tudjátok, az a baj, hogy az egyház megromlott, akkor elindult egy torz irány az egyházon belül. Nagyon hamar a remete mozgalmak indultak el, és emberek azt mondották, hogy olyan bűnössé vált az egyház, már nem lehet megtalálni Isten az egyházban, ezért menjünk ki a pusztába. És kimentek a pusztába, és ilyen aszketikus életet éltek, hogy kiírtsák magukból a bűnt. Hát ezekről aztán sokféle anekdóta született, hogy harcoltak a démonokkal, meg jöttek, mentek ott mindenki. Nem is csodálom. Csoda, hogy nem bolondultak meg. De egy melankolikus, zárkozott személyiség, az könnyen kimegy a pusztába. Hát én megbolondulnék az első órába. Ha azt kéne a szellem élethez, hogy kimenjek a pusztába, hogy barlangba lakjak, 3,5 órára többet, hát én belebolondulnék. Hát lehet-e olyan alkat vagy, hogy neked legjobb az, hogy 7-ig is ott lennél. Görgessetek oda egy követ, adjatok elég ennivalót, meg egy gyertyát. A tök sötét ne legyen. Akkor neked azt mondom, hogy keresd a kapcsolatokat. Ugye ez egy rossz válasz volt a problémákra. Nem a megtérés, nem az Isten keresés. Hogy Hóseás mondja, ismerjétek meg az Urat, keressétek az Urat. Ne félj hozzájönni, ha problémák vannak az életedben, vagy bűnök vannak az életedben, és látod, nem működik valami rendben. Meg fog sebezni, igen, fájni fog, igen. Szégyelni fogod magad, igen. De meg akar gyógyítani. A lelki gyógyulásról szoktuk mondani, ezzel kezdjük. Szeretnék kérni mindenkitől, írjon alá egy üres papírt, képzeletben. És erre a papírra, mikor aláírását ráteszi, üzenje azt Jézusnak, hogy Úr Jézus, ide fekszek most a te műtőasztalodra, és tégy velem azt, amit te jónak látsz. Miért? Mert bízom benned. Bízom benned. Lehet fájni fog, de ez a fájdalom nem öncélú. Nem kárt akar okozni, hanem gyógyítani akar. Helyreállítani akar az életem kificamodott dolgaiból. Lehet fájni fog szembenézni egy kapcsolattal, egy élethelyzettel, a családom dolgaival, önmagammal. Lehet fájni fog szembenézni. Nem akarok József Attilával, hadd fájjon, hagyom, ugye ez nem az a kategória, nem egy életunt, kilátástalan reflex, életreflex, hanem a bizalom megjelenése. Bízom benned, atyám. Mert Krisztusban a legdrágábbat adtad értem. Tudom, nem maradhatok úgy, hogy most vagyok. Nem vergődhetek bűnök között. Nem létezik, hogy te arra sorsa teremtettél újjá, hogy én ezekbe a dolgokba vergődjek egy életen át. Nem lehet, hogy a pletykás számmal kínlódjak egész életembe, és nem tudok normálisan beszélni, kommunikálni emberekkel. Nem lehet, hogy önmagam körül önző módon forogjak csak, hogy ebből meg ne szabaduljak. Lehetetlen. Nem erre szültél újjá. Nem tudom elfogadni, hogy így kell élnem. Tégy velem csodát, Uram! Ha fáj is, tudom, nem a fájdalomért teszed, hanem az én gyógyulásomért. És utoljára Péter anyósának példája, a Máté evangélista jegyzi föl, Máté 8:14-15-ben, amikor Jézus Péter házába ment, lát, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz. Hát, ez történt. De nem ér véget a beszámoló. Az asszony, amikor meggyógyul, akkor ennek a szabadításnak az erejével, amelyet átélt, a gyógyulás sorának az erejével elkezd belépni abba a küldetésbe és célba, amelyet ott és akkor az Isten adott neki. Megragadja a lehetőséget. Az Istennek szolgálatok! Az pedig felkelt, és szolgált neki. Milyen nagyszerű dolog, látjátok? Hogy amikor az Isten gyógyít és felszabadít, akkor elkezded betölteni azt a küldetést, elkezdesz afelé, a cél felé haladni, amire az Isten újjáteremtett téged. Már nem az állami természet kell meghatározza az életedet. Az Istentől újjászületett élet határozza meg. És így fejezem be, most már tényleg befejezem, a Korintusok azért 2. levél, 5. rész 14-es versétől, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mondja Pál. Mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mostantól fogva senkit sem ismerünk tesz szerint. Ha ismerjük is Krisztus tesz szerint, most már őt sem így ismerjük, mert feltámadt és él. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. a régi elmúlt, és egy új jött létre. Amen.